Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Gyopáros Alpárral, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztossal Osvay Péter beszélget.
Szeretettel köszöntöm Gyopáros Alpár urat, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztost. Ahogy készültem erre a beszélgetésre, láttam, hogy ön eredetileg történelemmel és Európai Uniós tanulmányokkal foglalkozott. Mi határozta meg ezt az érdeklődését, honnan eredt a ilyen irányú figyelme?
Szerintem az én esetemben is hasonlóképpen történhetett, mint a legtöbb ember esetében, hogy valamilyen családi indítatás ott szerepel a háttérben. Tekintettel arra, hogy az anyai felmenői mind pedagógusok voltak, jellemzően falusi tanító emberek voltak, mai szó használattal élve bölcsészek, kísértelmiségiek, és nagyon erős volt a humán vonal ezen a pedagógus vonalon, ezért mivel az én és a húgom nevelésében leginkább az édesanyám vett részt, mert az édesapám 7 nappal átéve dolgozott, egy rendszerváltás környékén voltam gyermek, és ez volt az időszak, amikor nagyon sokaknak kellett másod, vagy akár még harmadállást is vállalni ahhoz, hogy megfelelő egzisztenciát biztosítani tudja. Ezért az anyai, illetve az anyai nagyszüleim indítatása volt ez az érdeklődés. Nagyon-nagyon plasztikusan lefordítva ez úgy nézett ki, hogy én nagyon sokat ültem egészen kicsi gyerekként már a nagyapám térdén, és egy valamilyen nagy régi képes történelemkönyvet lapozgatva a nagyapám mesélt sokat a hazánk történelméről, a magyarság történelméről, és nagyjából innen jött ez az érdeklődés. És aztán, amikor a pályaválasztás előtt álltam, és viszonylag korán eldőlt, hogy hát én is folytatnám ezt a családi hagyományt, hogy pedagógus lennék, és jelentkeztem a szombathelyi tanárképző főiskolára, a történelmi földrajz szakra jelentkeztem, és ott volt egy technikai zűrzavar a történelmi és a földrajz tanszék között, ami arra indítatott, hogy választanom kellene a két tárgy között, és hát az előbb említett erős humán vonal miatt én a történelem mellett tettem le a voksomat. Ezzel egy időben volt egy nagyon erős filozófia iránti érdeklődésem, és volt egy filozófia oktatóm, pontosabban szociológia oktató volt, talán ismert a neve Miszlivec Ferencnek, aki a rendszerváltás környékén a Karta 77 mozgalom, illetve ennek a hazai lába tekintetében lehetett megismerni a nevét. Ő oktatott nálunk Szombathelyen, és kért egy bibó dolgozatot tőlem, ami annyira tetszett neki, amikor ezt elkészítettem, hogy megkérdezte tőlem, hogy nem érdekelne az akkor induló, és egyébként Magyarországon először induló Európa tanulmányok szak, illetve akkor még csak szakirány volt, aztán később szakká avanzsálódott, sőt egyetemi szakká avanzsálódott, és így kerültem egyik pillanatra a másikra a földrajz tanári pályáról Európa tanulmányok szakértővé, illetve ebbe a képzésbe. És nagyon megtetszett, nagyon szimpatikus volt egyébként bármilyen elsőre nagyon legkevésbé sem mondható volt, hogy földhöz ragadt téma, kellően filozófiai téma volt. Ugye itt még azért javában az hazánk Európai Uniós csatlakozás előtt álltunk, valamikor 98-99 környékén járunk. Nem tudtuk, hogy pontosan mit jelent az Európai Unió, nem tudtuk, hogy mit jelentenek a közgazdaságtan, mit jelent ez a hétköznapi életünkre lefordítva, úgyhogy kellően filozófikus volt a képzés, vagy filozófiai volt a képzés, és nagyon hamar megtaláltam azt a konzervatív történelmi azonosulási lehetőséget az európai, a formálódó Európa jövőjében, amit egyébként a nagyszüleim plántáltak belénk. Úgyhogy nagyjából itt így ért össze a két szál.
Hivatkozott a nagyszüleire, melyek voltak azok az értékek, vagy azok a hangsúlyok, amelyekre a nagyszülei hívták fel a figyelmét, és amelyet tőlük hoz magával?
Egyrészt szerintem sok mindent elmondok azzal, hogyha elmondom a rádióhallgatóknak, hogy a nagyapám egy falusi kántortanító volt, egy nagyon mély hitben élő kántortanító volt, a nagyanyám is egyébként egy nagyon mély hitben élő tanítóasszony volt. Ráadásul az antikommunista hozzáállást is elég jól magyarázza, hogy a nagyapámat nagyjából emiatt a hite miatt 1950-ben a ma már ismert hírhet Recski haláltáborba zárták 3 évre, és 1953-ban, amikor a tábort megszüntették Sztálin halála után, akkor idézőjelben téve szabadult. Gyakorlatilag a szabadult, azt értsd úgy, hogy örültek, hogy túlélték. És egészen talán valamikor a 70-es évekig kellett várni, hogy rehabilitálódjon nagyapám. De ő ezt túlélte, ezt a tábort is, és azzal a mély hittel, és azzal a mély humanizmusával, amivel egész életében minden embertársához fordult, így élte meg ennek az idézőbe tett élménynek a feldolgozását is. Magyarul arra gondolok, hogy soha nem hallottam szídni az egykori őrzőit például, hanem éppen, hogy mindig azzal a mély keresztényi megbocsátással. Az volt az érdekes, hogy egészen fiatal kisgyerek, vagy gyerekként kezdett először mesélni nekem, és aztán nyilván fiatal emberként még többet fogadtam ezekről az időkről. Nem is szívesen beszélt róla, teszem hozzá. Szerintem a minden nagy világtrauma hordozói, minden generáció magába zárja ezeket az élményeket. És ő is így volt ezzel, de amikor beszélt róla, akkor is ugyanezzel a kegyelemmel tudott beszélni ezekről az élményekről. Én meg forrófejű fiatalemberként egészen indulatosan tudtam erre reagálni, hogy ez hogy lehetséges, hogy nehezen tudtam feldolgozni. És ebben a tekintetben is nagyon sokat köszönhetek nagyapámnak, hogy sokat tanultam tőle.
A politikusi pályája az hogy kezdődött? Vagy ez innen egyenes út vezetett a politikába, vagy ez hogyan alakult ki az európai tanulmányokból?
Vezethetett volna, de nem így történt. Én kifejezetten először pedagógusi pályára készültem, tehát kifejezetten tanárként képzeltem a jövőmet.
Még így is az Európa tanulmányok
igen,
után?
Az Európa tanulmányoknak köszönhetően fordult az érdeklődésem a nemzetközi ifjúsági képzések irányába, amit kifejezetten szerettem, nagyon-nagyon szerettem, és azt követően pedig le is ragadtam volna itt. Nagyjából akkor jöttem rá, sok-sok ilyen ifjúsági képzés után, nagyjából akkor jöttem rá, hogy az én igazi korosztályom pedagógiai szemüvegen át nem az általános iskoláskorú gyermekek, hanem inkább a középiskoláskorúak. Nagyon meg tudtam velük találni a közös nyelvet. És ettől teljesen függetlenül jött az életembe egy csornai udvarlás, és ennek kapcsán aztán egy a csornai Fidesz csoporthoz, Fidelitas csoporthoz való kötődés, ahol én egyszerű, hogy is mondjam, plakátragasztóként jelentkeztem a 2002-es választási vereségünk után, amikor azt gondoltam úgy, hogy nyilvánvaló volt az ideológiai politikai beállítottságom, de nem voltam formálisan semmilyen konzervatív politikai párt közelében sem, nemhogy párttagjaként. Viszont láttam azt a víziót, amelyet Orbán Viktor képviselt a 98-2002-es kormányzati ciklusban, ami kellően reménykeltő volt számomra is, mint éppen friss életet elképzelő, frissen otthon teremteni, szándékozó családot alapítani, szándékozó embernek. És amikor 2002-ben a miniszterelnök úr, a pártelnök úr politikai szövetsége elveszítette ezt a választást, és jöttek az első negatív kormányzati intézkedések, már ott a 100 nap környékén, pont a családtámogatási rendszer megcsorbítása, az otthonteremtési rendszer szanálása, és itt tovább, akkor, hogy is mondjam, így ugyanezzel a fiatalos indulattal düböl jelentkeztem ott a csornai Fidesz csoportnál, hogy ha másra nem, de akkor itt vagyok plakátragasztónak, vagy bárminek, de hadd segítsek már. És akkor Áder János volt a csornai választókerület országgyűlési képviselője, aki éppen akkor keresett egy friss titkárt, munkatársat maga mellé, és érkezett az a felkérés hozzám, innentől pedig aztán gyakorlatilag egyenes út vezetett a politikába.
Van-e politikusi arszpoetikája, vagy melyek azok a fő hangsúlyok, értékek, amelyek vezérlik ezen a pályán?
Nem arszpoetikám talán, hanem nagyapám halál előtt kaptam egy jó tanácsot tőle. Ez éppen 2009-ben volt, amikor egy időközi országgyűlési választáson, amikor Áder János abban az évben az Európai Parlament képviselője lett, akkor egy időközi választást kellett tartani a csornai körzetben, és a Fidesz felkérésére én lettem a Fidesz jelöltje ebben az országgyűlési választási körzetben, amelyet nagy nehezen sikerült abszolválnunk ezt a feladatot. Azért mondom, hogy nagy nehezen, mert elég komoly apátia volt. Ugye ott már javában az összedi beszéd utáni időszakban jártunk. A 2010-es nagyon várt országgyűlési választások előtt voltunk, nagyon kevéssel, és nagyon alacsony volt a részvételi hajlandóság. Akkor ráadásul egy érvényességi küszöb volt a választásokon, egy 25%-os érvényességi küszöb volt, amit nagyon-nagyon nehezen sikerült teljesítenünk, de sikerült. Ezen belül persze a beltartalom nagyon szép volt, mert 80%-os támogatottságot kaptunk a csornai és csornatérségi választóktól. Szóval amikor sikerült ezt az időközi választást megnyernünk, és azt követően meglátogattam az akkor 90 éves nagyapámat abban az otthonban, ahol élt, és kántorizált egyébként egyébként egy katolikus idősek otthonában. Nagyon szeretett ott lenni. És a kis, hát talán túlzás ünnepségnek nevezik, kis születésnapi beszélgetés után félrevont. Ez közvetlen az időközi választás után volt, és azt mondta nekem, el sem hangzott az a szájából, hát egy falusi szigorú kántortanító nem is sosem volt ilyen, el sem hangzott az a szájából, hogy bravó fiam, vagy gratulálok, vagy szép volt, az viszont elhangzott a szájából, természetesen a szemében ott volt a büszkeség, nyilvánvalóan, az elhangzott a szájából, hogy ő csak annyit szeretné javasolni, vagy kérni tőlem, vagy tanácsolni nekem, hogy látja, hogy itt egy szép politikai pálya van kibontakozóban, de fogadja meg, hogy legyek mindig ugyanolyan ember, mint amilyen most vagyok ebben a pillanatban, amikor itt beszélgetünk. Ezt követően ő sajnos meghalt. Körülbelül ez volt az utolsó találkozásom vele, és így aztán az utolsó jó tanács, amit kaptam tőle az életében. Ilyen értelemben nem tudok mást idézőbetéve arszpolitikaként felvázolni, mint ezt a mondatot.
Nagyon sok mindennel foglalkozott pályafutása során, hogy említettem is az ifjúsággal, a nemzetközi kérdésekkel, munkaügyek, környezetvédelem, városvezetés. Melyik áll önhöz a legközelebb ezek közül?
Talán az, amelyik nincs a felsorolásban. Két olyan is, amelyik nincs a felsorolásban. A saját családom, hogyha szabad ezt mondani, de értem, hogy nyilván a hivatásszerű kérdésekre vonatkozik, és szintén nincs a felsorolásban az, amivel most foglalkozom kormányzati feladatként, a hazai vidék és elsősorban a hazai kis települések felzárkóztatásával, perspektívájának a megtalálásával. Ebből a felsorolásból nyilvánvalóan ez áll legközelebb hozzám, és nem csak azért, mert ezzel foglalkozom most, hanem valóban a mai napig úgy gondolok a fiatalokra, a diákokra, a gyerekekre, illetve az ifjúsági képzésekre, hogy az egy nagy szerelem volt, ez egy nagy hivatásbeli szerelem volt, és egyáltalán nem állítom, hogy nem fogok még valaha foglalkozni ezzel a területtel, de egy olyan szép feladatot kaptam a miniszterelnök úrtól, illetve a kormánytól a Magyar Falu Program, illetve a Modern Városok Program végrehajtásában, amely egy olyan kihívás, amelynek bármilyen meglepő, de én sem gondoltam volna, hogy néhány év alatt már látjuk a kézzelfogható eredményeit. És azt hiszem, sőt biztos vagyok abban, hogyha a folytatásra kapunk lehetőséget a választópolgároktól, akkor rövid időn belül, néhány éven belül, kormányzati cikluson belül olyan perspektívát, olyan jövőképet tudunk felvázolni a hazai kis településeknek, aminek köszönhetően bátran állíthatjuk, hogy ugyanolyan életminőséget teremtünk a falvakban, mint a nagyvárosokban, és azt sem állítom, hogy ez nem példaértékű lesz, vagy példanélküli lesz, akár az Európai Unió szerte.
Valóban ez nagyon rászorul a vidék a fejlesztésre, hiszen egyre másra hallunk, ugye ez nem csak Magyarország, hanem az egész úgynevezett fejlett világot érinti, hogy a városnak az elszívó ereje az rendkívüli módon nehezedik a vidékre. Célzott rá, hogy nagyon szép kézzelfogható eredmények vannak. Hogyan próbálja a kormány ezt a folyamatot megállítani, sőt, hát a cél, ha jól értem, a megfordítása? Vannak-e jó gyakorlatok ezzel kapcsolatban konkrétan?
Igen, hál' Istennek van, de azért azt hozzá kell tennem, hogy ez egy embert próbáló feladat, hiszen az a folyamat, amely hátrányba hozta a falvakat, nem csak Magyarországon, hanem Közép-Európában mindenhol látjuk ezt, gyakorlatilag a posztszovjet térségben mindenhol látjuk ezt a városokhoz képest. Az, hát ugye, nem tudom én, az elmúlt 50-60 évben kezdődött, nem az elmúlt években vagy évtizedben, hanem már javában a Rákosi rendszerig visszanyúlik ennek a folyamatnak a kezdete, ahol hát mondjuk ki, hát a kommunisták meg akarták törni azt a vidéket, amely bázisa volt a hagyományoknak, az értékeknek, a konzervatív gondolkodásnak, a természetközeli gondolkodásnak, és így tovább. És nem véletlenül számolták fel szisztematikusan nem csak a magyar, hanem a Közép-Európa szerte a hazai parasztságot, parasztvilágot. És kényszerítették őket kolhozokba, TS-ekbe, illetve hát a városokba, az iparba. Úgyhogy ez nem egy egyszerű folyamat, ezt visszafordítani. Ha semmi másból nem indulunk ki, csak abból, hogy demográfiai értelemben nagy hátrányban vannak a falvak a városokhoz képest, miszerint mi 2018-ban, amikor elkezdtük a Magyar Falu Programot, akkor a nem hosszabb, csak 15 évre tekintettük vissza a statisztikákban, és azt láttuk, hogy 2003 és 2018 között, azaz másfél évtized alatt, a hazai kis településekből, amelyből van kb. 2900 Magyarországon, ilyen 5000 lélekszámolati település, amit mi kis településként apostrofálunk, a hazai kis településeknek a 70-80%-a lényegesen nagyobb népesség veszteséget szenvedett el, mint a városok vagy a nagyvárosok. És különösen igaz ez mondjuk a gazdasági erőközpontokra, egy olyan megyei város, ahol jelentős ipar volt már eleve, akár a kommunizmus idejében, vagy akár a rendszerváltást követően megerősödve jött ki. Az ipar például Győrben, vagy éppen mostanában mondhatjuk, hogy Kecskeméten, Debrecenben. mondhatnánk még néhány példát. Ehhez képest a falvakban lényegesen nagyobb népességcsökkenéssel számoltak, és nem véletlenül mondják azt még fideszes politikusok is, hogy ha nem csinálnak ezzel a folyamattal valamit, akkor belátható időn belül több száz faluban elfogynak egyszerűen az emberek, tehát kirakhatják a zárvatáblát a falura, mert egyszerűen eltűnik a népesség. Én azért optimista vagyok, hiszen a kérdése ugye arra vonatkozott, hogy vannak-e jó gyakorlatok arra, hogy ezt meg tudjuk állítani. Már utaltam korábban arra, hogy meglepetésszerű volt számomra is, hogy milyen jó gyakorlatok vannak. A Magyar Falu program indulásában eleve egy komplex programot indítottunk, tehát nem azt mondtuk, hogy csak a lakhatásban szeretnénk segíteni, csak a gyermekvállalásban, hanem az életminőség minden területén szeretnénk javítani. Ezért van mellékúthálózatfejlesztési program, ezért van oktatási intézményfejlesztési program, ezért van alapegészségügyfejlesztési program, ezért van szociális program, ezért van egyházi közösségek megerősítése, általában a közösségeink megteremtése, megerősítése. Bezárólag odáig, hogy temetői infrastruktúrát fejlesztünk például, mert ez egy költséges dolog, és a falusi ember azt tudja, hogy nagyjából az a vélemény a faluról, ami a temető úgy néz ki, vagy az a vélemény születik a faluról, hogy a temetője kinéz. Sok esetben ez még mindig így van, tehát egészen apró dolgokig bezárólag nagyon sok mindenre figyelünk, ezért nagyon-nagyon komplex a program. És bármilyen meglepő, de 2019-ben indult a Magyar Falu program végrehajtása, 2020 évvégi adatunk szerint, azaz két éves programnak köszönhetően, a korábbi 2500 településből, ahol drasztikusan csökkent a népességszám, 1000 településen, tehát majdnem a felében elindult a népességszám növekedés. Egy két éves programnak köszönhetően. Ez azt mondatja velem, hogy ezt a programot folytatni tudjuk, ráadásul még akár komoly európai uniós forrásokat is be tudunk csatornázni, mint ahogy a vidékfejlesztési program ezt ígéri Magyarországnak, akkor bizony kormányzati ciklus, vagy maximum kormányzati ciklusokon, egy-két kormányzati cikluson belül el lehet azt érni, hogy az utolsó falut is megmentettük. És az utolsó falu utolsó olyan álmát is meg tudjuk valósítani, mire a korábbi évtizedekben nem volt lehetőség.
Facebook oldalán, amikor kitört az első Covid hullám, akkor Szent II. János Pál pápától idézett egy-két szót. Ne féljetek, ugye az ő pápává választásának az egyik nagy beszéde így kezdődött. Mit jelent az ön számára a kereszténység, bár erre már ugye történt célzás itt a beszélgetés folyamán, de konkrétan hogyan tekint ön a kereszténységre, hogyan éli ezt meg?
Hát eleve másik Szent János Pál pápa tekintetében van egy mélységes, mély tisztelet bennem, ami nyilván köszönhető egy gyerekkori élményemnek, amikor én kis cserkészként a pápa látogatáskor Szombathelyen a repülőtéren test közelből tapasztalhattam meg az ő elképesztő kisugárzását, jóságát, szeretetét, ami nyilván egy örök élmény szerintem mindenkinek, aki találkozott másik Szent János pápával, bármelyik szent atyával egyébként, de ő azért ismerjük el, ő egy olyan unikális jelenség a pápák között, amely ritkán adódik, és ráadásul közép-európai pápánk volt, tehát mi magyarok még inkább tisztelettel adózunk irányában. De tényleg egy olyan tapasztalás volt ez, nyugodtan mondhatom, hogy kisebb fajta csoda, nem semmi materiális félértés ne essék, de egy olyan kisebb fajta csoda, amit kisgyerekként föl tud fogni, vagy meg tud élni az ember, ami örök nyomot hagy az ember lelkében. És természetesen az ő pápai működése is, tehát szerintem, hogy működése is, amelyet én végig bírtam, vagy tudtam kísérni, amit felfogtam egyáltalán ebből, az mind-mind megerősített ebbéli hitemben. Úgyhogy ez is okozhatta azt, hogy én a minden megnyilvánulásához tisztelettel állok. De valóban a világjárvány kitörésekor azért is volt ez aktuális, mert hogy egyébként is már évek óta foglalkoztatott például a migrációs válság a Európa iszlamizálódása okán. Foglalkoztatott az a kérdés, amelyet sok magát kereszténynek való, és nyilván keresztény hívő honfitársunk is félelemként jelez, mi szerint, hogy félnek attól, hogy elbukik a kereszténység ebben a küzdelemben. Én meg azt gondolom, hogy egyrészt történészként is látott már a kereszténység jó néhány ilyen megpróbáltatást, akár hát az ókeresztényekről tökezve talán néhány olyan megpróbáltatást, ahol mind-mind hihették azt, hogy hát ebben a meccsben sajnos a keresztények bukásra állnak. és nézzük csak meg, hogy hol is tartunk most ahhoz képest. És lehet, hogy köze sem ilyen komoly kihívás, vagy ilyen nehéz kihívások, ettől persze még nehéz ez az időszak, én ezt nem tagadom. De igen, és azt gondolom, hogy ha hiszünk, és hogyha ragaszkodunk a hitünkhöz, meg a hitelveinkhez, meg egyébként ugyanezt a gyakorlatot is folytatjuk, ennek megfelelő gyakorlatot folytatjuk, akár politikusként például, de csak egy hétköznapi emberként, családapaként, úgy viszonyulok a gyermekeimhez, úgy viszonyulok a családomhoz, úgy viszonyulok a környezetemhez, akkor igenis meg tudjuk küzdeni ezeket, meg tudunk küzdeni ezekkel a kihívásokkal. Egy dolog kell, hogy higgyünk és ne féljünk, ahogy a Szent Atya mondta a homiliájában.
És végül, ha három dolgot lehetne kívánni, mondjuk megjelenne a jó tündér Magyarország számára, akkor mit kívánna ennek az országnak?
Számomra a legfontosabb, hogy nyilván politikusként politikai típusú vagy politikai jellegű kívánságaim vannak, és számomra a legfontosabb, hogy az a kurzus, az a kormányzati kurzus, amely elindult 2010-ben, amely nem csak praktikusan tekinti a kormányzást jövőformálónak, hanem lelki értelemben is, egy új alaptörvény megalkotásától elindulva, az folytatni tudja. Ezen belül természetesen ki más, ha nem én nekem mondanom kell, de jó szívvel kívánom a magyarországi falvaknak, hogy tudjuk együtt megküzdeni azt a sok-sok kihívást, azt a sok-sok nehézséget, és legyőzni azt a sok-sok akadályt, amelyet még örököltünk, de még előttünk áll ahhoz, hogy egy szép jövőképet, egy szép perspektívát találjon magának minden hazai kis település, és minden hazai kis településen élő minden honfitársunk. És nemzetközi kitekintésben pedig azt kívánom Magyarországnak, hogy azt a függetlenséget, amelyre egyébként éppen a Szent Atya a 91-ben a Hősök terén augusztus 20-án, 20-ai Szent Miséjében felhívta a figyelmet, nem ezekkel a szavakkal, de ez volt a lényeg, hogy Szent István, amely kősziklára építette a házát, Magyarországot, ezzel megteremtve egyébként a Magyarország függetlenségét, szuverenitását, hogy mi kötelesek vagyunk az őseinktől örökölt szuverenitásunkat, függetlenségüket mindig megvédeni, és azt kívánom, hogy Magyarország sikeresen védje meg a függetlenségét a jövőben is.
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a beszélgetést, és Isten áldását kérem a munkájára, magánéletére.
Köszönöm szépen.
Gyopáros Alpárral, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztossal Osvay Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattint.